Feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ünnepi Isten tiszteletünket a 152. dicséretünk éneklésével kezdjük. 187. dicséretünk éneklésével kezdjük, jól látják a testvérek a táblán. A 152. dicséret dallamára fogjuk énekelni, tehát a 187. dicséretünket énekeljük. E húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében.
Húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében, örvendjünk keresztjének, szívünk teljességében, szívünk teljességében. Illik szánkba végének, a feltámadott Jézus nékünk zálogot adott, hogy bár a föld gyomrába
elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket a 457. számú dicséretünk éneklésével. A 457. számú dicséretünk mindhárom versét énekeljük. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz.
Jöjj Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk már havár.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása, az ige lélek szerint való magyarázása jöjjön a mi atyánktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva, hallgassuk meg Istennek igéjét, amely János evangéliumának 20. fejezetéből szól most hozzánk. János evangéliumának 20. fejezetéből a 19. verstől a 23. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség néktek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket. Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő igéjét, és adja, hogy szent lelke jelenlétében megértsük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvérek, fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, valóban személyes döntést vársz tőlünk, ahogyan erről az énekünkben is énekeltünk. Várod azt, hogy megnyissuk a mi szívünket, lelkünket, értelmünket te előtted. És köszönjük, hogy te, a feltámadott Úr, égnek, földnek ura, életnek és halálnak fejedelme, te vagy az, aki beszeretnél lépni a mi életünkbe, a mi hétköznapjainkba. Te vagy az, aki meg akarsz bennünket váltani a haláltól, a sírtól, a gyötrelmektől. Te vagy az, aki új életre akarsz bennünket támasztani. Te vagy az, aki nekünk akarod ajándékozni az örök életet. Dicsőítünk téged azért, mert ezekkel a mennyei ajándékokkal látogatsz meg és keresel bennünket, hogy boldogabbá tegyed a mi életünket. Arra kérünk téged, hogy most, amikor eljössz közénk és itt vagy közöttünk, hadd szólaljon meg a te szavad, és arra kérünk téged, hogy ez a szó ne csak a fülünkig, hanem egészen a szívünkig elérhessen. Kérünk, munkálkodj bennünk, és könyörög érettünk, drága megváltó Jézusunk, hogy ne legyen hiába való, ami előtted való megállásunk. Irgalmazz nekünk, vedd el a mi vétkeinket, és tisztíts meg a mi látásunkat, hogy felismerjünk téged, a feltámadottat. Adjál a szívünkbe hitet, hogy megragadjunk téged, amíg elérhető vagy számunkra. Köszönjük, hogy mindez lehetséges. Köszönjük, hogy ennek idejét és ennek alkalmát rendelted el most életünkben. Kérünk, hallgass meg bennünket, akik hozzád kiáltunk, és végezd el a te felfoghatatlan, érthetetlen és csodálatos munkádat bennünk és általunk. Amen. Helyünket elfoglalva, az ige hirdetés hallgatására készülve testvérek, a 154. számú dicséretünket énekeljük. A 154. számú dicséretünk így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa. Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom és az ő lelke által magyarázom, János evangéliumának 20. fejezetéből, a 20. fejezet 19. verséből, ahol ezt olvassuk. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek. Kedves testvérek, hogy értsük egy kicsit mindazt, ami történt húsvét hajnalán, és azt követően húsvét este, emlékezzünk meg arról, hogy Jézus Krisztusnak voltak tanítványai, akiket arra választott, hogy mindenkor vele legyenek. Ezek a tanítványok talán nem voltak annyira ismertek, mint maga Jézus Krisztus, de mivel Jézus arra választotta őket, hogy föladva hivatásukat mindig Jézussal legyenek, ezért a 3 esztendő alatt mindazok, akik látták Jézust, nagy valószínűséggel látták ezt a 12-t is Jézussal. Azt olvassuk, hogy amikor Jézust keresztre feszítették, akkor ezek a tanítványok félelmükben elszaladtak és elrohantak, mert pontosan úgy volt ez akkor is, mint ahogy ma, hogy nem csak egy mozgalom vezetőjét akarták elfogni a főpapok, hanem úgy gondolták, hogy ennek a mozgalomnak a prominens személyeit, vezetőit, mindazokat, akik ott voltak Jézus mellett, össze kell szedni, nehogy tovább vigyék a Jézus gondolatait, a Jézus beszédeit, azt a szellemiséget, lelkiséget, amit Jézus hordozott. Ezért van az, hogy a tanítványok elrohannak a Gecsemáné kertben, és aztán magát Jézust sem követik a szenvedések útján, és ezért van az is, hogy a hét első napján őket bezárkózva találjuk. Mielőtt bárki elítélné a tanítványokat azért, amit tettek, hogy tudnélik, valahol félrehúzódottan egy lakásba magukra zárt ajtók mögött ültek, hát gondoljunk bele abba, hogy vajon mi életünkben az elveinkért mennyit tudtunk vállalni, és ezt hogyan tudtuk vállalni. Ma sem könnyű az, amikor valaki egy életelvet, legyen az a keresztjén életelv, követ, Jézus Krisztust követi, és esetleg jönnek olyan időszakok, amikor azt mondja a politika, vagy egy aktuális rendszer, hogy Jézus nem kell, nincs rá szükség. Azt gondolom, hogy sokan vannak, akik átélték, hogy az ember ilyenkor visszahúzódik, csendben van, ha nem is a szószoros értelmében, de magára zárja az ajtót, ugyanúgy, mint ahogy ezek a tanítványok tették. És én azért szeretném ezt elmondani a testvéreknek, mert talán túl könnyen megítéljük a tanítványokat azért, amit tettek, minek bújtak el, minek zárkóztak be. És azért is elmondom ezt, mert úgy gondolom, hogy most is egy olyan időszakot élünk, hogy akik a feltámadott Jézus Krisztust követik és komolyan veszik, azokat ez a világ ma sem igazán nézi jó szemmel. Bizonyára nem csak nekem tűnt az fel, hogy a nagy demokráciában, amiben állítólag itt élünk Magyarországon, mindent lehet tolerálni, csak a keresztényekkel van mindig baj. Mindenkit tolerálni lehet. Mindenféle fajta meggyőződést, de ha valaki megvallja a maga hitét, bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, akkor mindjárt elhangzik az, hogy vallással nem foglalkozunk, tessék kérem ettől tartózkodni, a hit nem érdekel, de ha valaki elmegy egy orvoshoz, aki a maga vallási meggyőződése szerint akupunktúrás tűket szurkál a fülébe, meg a lábába, meg ide-oda, amoda, akkor senki nem kérdezi, és senki nem csinál belőle problémát, hogy ön ezt milyen meggyőződés alapján teszi. Sőt, reklámfelülete van mindenféle fajta olyan gyógymódnak, legyen ez bármilyen köntösbe öltöztetve, amelynek a gyökere valamiféle vallási meggyőződés. Még akkor is, ha mi ezt itt nem ismerjük. De tulajdonképpen abból ered a legtöbb ilyenféle, például keleti gyógymódok nagy része. Na most, ha valaki azt mondja, hogy én a gyógyulásomért imádkozok, én Jézus Krisztust hívom segítségül, akkor mindjárt vagy bolondnak nézik, vagy kirekesztik. Na ez nem kell. Ez nem kell. Ha valaki nyíltan hirdeti a lélekvándorlás tanát, az a semmi probléma nincs, ezt ma mindenki elfogadja, vagy viccesen, vagy komolyan szoktak is az emberek arról beszélni, hogy majd a következő életemben így, meg úgy, meg mondják, hogy én az előző életemben ez voltam, meg az voltam, de ha valaki előáll azzal, hogy Jézus Krisztus azt mondja nekünk, hogy aki nem hisz ő benne, az elkárhozik, akkor mindjárt nem, na erre nincs szükségünk, ti kirekesztők vagytok. És én úgy érzem, hogy ebben a mostani világban is a keresztények időnként visszahúzódnak zárt ajtók mögé, nemigen merünk a mi hitünkről meggyőződve vallást tenni, megvallani a mi hitünket és meggyőződésünket, hanem inkább a félelem uralkodik a mi szívünkben, jobb nekünk óvatosnak lennünk, jobb egy kicsit kivárnunk, ahogy a tanítványok is gondolták, itt a csöndbe meghúzódunk, aztán meglátjuk, hogy hogy alakulnak az események. De testvérek, az a nagy probléma, hogy ha mi így gondolkozunk, akkor tudomásul kell azt vennünk, hogy körülöttünk embermilliók maradnak az evangélium nélkül, és ha az evangélium nélkül maradnak az emberek körülöttünk, akkor bizony az életük rohan a kárhozat felé, itt a földi életútjuk a boldogtalanságban telik, és azután, amikor meghalnak, el is fognak kárhozni. Ha nekünk meggyőződésünk és hitünk az, hogy Jézus Krisztus valóban szabadító és megváltó, akkor nem maradhatunk a zárt ajtók mögött. Akkor nem húzódhatunk vissza. Akkor erről a meggyőződésünkről, amit életről, halálról vallunk, bizonyságot kell tennünk, és ezt vállalnunk kell ebben a világban. És hogy miért mondom ezt, arra pontosan az ige ad nekünk feleletet. Mert a tanítványok úgy gondolták, hogy egy kicsit ők most visszahúzódnak, csöndbe lesznek, de egy valaki nem így gondolta, Jézus. Jézusnak erről az ügyről más volt a véleménye. És azt olvassuk, hogy noha az ajtók zárva voltak, a tanítványok talán tanácskoztak maguk között halkan, hogy mit is kellene tenni, hogy meddig kell még várni, vagy majd melyik kijáraton osonjanak haza, melyik utcákon menjenek el úgy, hogy ne legyenek feltűnőek. Egyszer csak megjelenik közöttük a feltámadott Jézus. És ez a feltámadott Jézus hoz és ad nekik valamit, és képessé teszi őket arra, hogy a küldetésüket, azt, amire kiválasztotta őket eredetileg, annak ellenére, hogy nagypénteken megfutamodtak, mégis megtegyék és mégis végigjárják. Testvérek, Jézustól elhivatásunk van és küldetésünk van. És még oly időszakban is élve, amikor az ember inkább bezárkózik és csöndben marad, ez a mi feltámadott Jézusunk eljön hozzánk, és mozgósítani akar bennünket, hogy azt a küldetést, amit tőle kaptuk, megjárjuk, és azt a küldetést elvégezzük ezen a földön. És nem hagy bennünket nyugodni. És ez a Jézus ma sem akar bennünket nyugton hagyni, akik talán egy kicsit visszahúzódtunk, akik kivárunk, akik félünk. Nézzük, hogy mit is tesz Jézus, és hogyan mozgósítja az ő tanítványait. Legelőször is, testvérek, Jézus békességet hoz ezeknek a tanítványoknak. Azzal kezdi a megjelenése utáni első szava ez, békesség néktek. Ha János evangéliumát elolvassuk, akkor az előző fejezetekben, a 16. fejezetben azt mondja Jézus búcsúzásképpen a tanítványainak az ő búcsú beszéde után, ezt azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. Azzal búcsúzott el Jézus, hogy én azt akarom, hogy békességetek legyen én bennem. És ezek a tanítványok nagypénteken elveszítették a Krisztusban való békességüket. És amikor Jézus megjelenik, akkor azt mondja, hogy békesség néktek. Tudom, hogy elveszítettétek a ti békességeteket én bennem. Most én ezt hozom nektek, és ezzel kezdem. Legyen békességetek én bennem. Ez a görög szó, hogy eiréné, ami itt áll, azt is jelenti, illetve azt jelenti, ami az Ószövetségben a shalom, amit már mindannyian ismerünk talán, a zsidó köszöntés forma, de csak kevesen tudják, hogy ez mit is jelentett, vagy mit takart ennek a szónak a jelentése. Nem csak azt jelenti, hogy Isten óvjon meg téged minden bajtól. Nem csak ezt jelentette ez a köszöntés, hanem többet ennél az ember és a teremtett világ java, harmóniája, rendezettség, jó körülmény. Mindez ennek a szónak a jelentésébe benne van. Amikor az egyik ember ezt mondja a másiknak, akkor mindezt kívánja vele. Mindazt, ami a te javadra van, ami ennek a világnak a javára van, ami harmonikus, ami rendezett, ami jó, azt kívánom neked. Hát Jézus ezzel a köszöntéssel köszönti az ő tanítványait, és lássuk meg, hogy mennyire szüksége van ezeknek a tanítványoknak erre a szóra. Hiszen az ő szívükben most rendezetlenség van. Úgy tűnik, hogy a körülményeik sem olyan jók, mint amikor 3 esztendőn keresztül Jézussal jártak. Mennyire szükségük van arra, hogy valaki most megóvja őket attól a vélt veszedelemtől, bajtól, ami rájuk leselkedik. Mennyire szükségük van valami harmóniára, a bennük uralkodó zűrzavar helyett. És Jézus megjelenik, és azt mondja nekik, békesség néktek. Drága testvérek, ezt a békességet, amiről itt Jézus beszél, és amit kíván az ő tanítványainak, és amit hirdet és ad az övéinek, ezt a békességet nem választhatjuk el Istentől. És amikor Jézus eljön ezekhez a tanítványokhoz, akkor tulajdonképpen az Úr érkezik oda hozzájuk, és hogy ennek ne legyünk megkérdőjelezői, hogy valóban kaptak-e ezek a tanítványok ilyen mennyei békességet, mennyei salomot, erről úgy tesz bizonyságot János, hogy amikor ez megtörtént, akkor a tanítványok megörültek. A tanítványok megörültek. Mert ennek a békességnek, amit az ember Istentől kap, van egy elválaszthatatlan velejárója, ez pedig a mennyei öröm. De ez az öröm csak ott jelenik meg, ahol megjelenik Jézus, ahol megjelenik a menny. Annak a következménye, hogy Jézus jelen van. Tudjátok, sokféle örömöt tudunk mi csinálni az életünkbe, aminek idei óráig örülünk. És az egyház is sokféle örömöt igyekszik ma belesugározni ebbe a világba. Sokszor úgy érzem, hogy csinált örömöket. Kiállunk, tapsolunk, felvidítjuk azokat, akik bennünket néznek, és maguk is egy idő után úgy tűnik, hogy örvendeznek, de meg kell értenünk, hogy a feltámadott Jézus nélkül nincsen mennyei békesség, és ahol nincsen mennyei békesség, ott nincsen mennyei öröm sem. Ahol nincs ott a feltámadott Jézus, ott van egy emberi békesség, amely békességről tudva levő, hogy egy bolha föl tudja rúgni. Azt a békességet, amit mi csinálunk, azt egy bolha föl tudja rúgni. Az annyit ér. Nézzük meg, hogy a mi békességünk mennyire törékeny. Elég, ha eltűnik otthon egy kulcs. Házaspárok biztos ismerik. Nem láttad a kulcsomat? Nem. Hova tetted? Nem tettem sehova. Akkor a gyerek! Mindig elpakolják ezek a büdös kölykök valahova azt a kulcsot. Nem tettük sehova. Vége a békességnek, elindul a veszekedés. És vége az emberi békesség egy kulcs miatt, egy apróság miatt. Vagy valaki nyitva hagyja az ajtót, vagy sorolhatnám, tudjátok, mennyire kicsinyke dolgok elegendők ahhoz, hogy az ember békesség egy pillanat alatt dőljön. És ezzel együtt oda az öröm is. Mert az örömünk is csak olyan, hogy mindig táplálni kell valamiből. A gyerek csak akkor ülő, ha ajándékot kap. Olyan sokat kell beszélgetnem a gyerekekkel arról, a saját gyerekeimmel, hogy mi minden van a világban, aminek örülhetünk. Ami nem külön dolog, de aminek örülhetünk. Hogy örülhetünk annak, hogy tető van a fejünk fölött. Hogy örülhetünk annak, hogy ágyba fekszünk le. Hogy örülhetünk annak, hogy kenyér került az asztalra. Mert ezek mind olyan természetesnek tűnnek. És az embernek mindig kell valami több, valami nagyobb. Azért, hogy valami kis öröme legyen ideig, óráig. Nos, testvérek, Jézus nem ezt az örömöt és nem ezt a békességet hozza. Jézus olyan békességet hoz, amely mennyei békesség. Amely akkor is megmarad, ha a világ összedől. És azt az örömöt hozza, ami ebből a mennyei békességből származik az ember életében. De ez az öröm és ez a békesség Jézus Krisztustól elválaszthatatlan. És tudjátok, ez volt legelőször is az, amire a tanítványoknak szüksége volt, erre a mennyei békességre, amely felemeli őket abból a pillanatnyi szükséghelyzetből. Mert ők csak rómaiakat láttak, főpapokat láttak, írástudókat láttak, ők csak ellenséges arcokat láttak. Az ő fülükben hangzott még Jeruzsálem üvöltése, feszítsd meg, feszítsd meg. Ők ebben az örvényben örvény lettek ott, és akkor megjelenik Jézus, és fölemeli őket. És azt mondja, békesség néktek. És akkor Jézus fölemeli őket, akkor azt olvassuk, hogy a tanítványok örülnek. Szeretne bennünket Jézus Krisztus mindenek előtt kiemelni ennek a világnak a forgatagából, demokráciából, diktatúrából, gyászból, halálból, és föléje emelni ennek. Azt mondja, békesség néktek. Akik így találkoznak a feltámadott Jézussal, azok tudják, hogy mi az az öröm, amit az ember Jézus Krisztustól a békességgel együtt elnyer. Olyan érdekes, hogy Jézus nem kezdi szidni őket. És nem kezdi őket bántani azért, hogy ti elhagytatok engem. Nem kezdi a tanítványokat azért szapulni, hogy ti nem vállaltatok részt az én szenvedésembe, hanem eljön és a legnagyobb problémájukra adja meg a megoldást, kiemeli őket, fölemeli őket abból az állapotból, abból a helyzetből, ahova a maguk hibájából keveredtek, és azt mondja nekik, békesség néktek. És ezzel a tanítványok szíve megújul és örömre gerjed. De Jézus tovább megy, mert ő nem csak ennyit szeretne, hogy az embernek békessége legyen, hanem azt olvassuk, hogy azt mondja nekik, ahogyan engem elküldött az Atya, én is aképpen küldelek el titeket. Jézus kiemeli ezeket a tanítványokat, és emlékezteti őket arra, hogy én azért választottalak ki titeket magamnak, hogy ti mindig velem legyetek. És az elhívás, az én kiválasztásom nem ért véget. Ti azt gondoltátok, hogy az én halálommal valami lezárult. De most itt vagyok újra, és emlékeztetlek benneteket arra, hogy van folytatás. Van tovább. A küldetés nem ért véget. Én nem 3 évre hívtalak benneteket magamhoz, azért, hogy legyen, aki kísérget engem. Én arra hívtalak el benneteket, hogy mindig velem legyetek. És ez mindig érvényes, most is. A feltámadásom után is. És tesz valamit Jézus, ami valaminek az előjele, amiben majd a tanítványok részesednek. Azt olvassuk, hogy ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Azaz Jézus közli magát olyan módon a tanítványokkal, ahogyan majd ezentúl ő velük lesz. Vegyetek szent lelket. Az azt jelenti, hogy vegyetek engem magamat, de most ebben a formában. Eddig veletek voltam testileg, láttatok engem, együtt jártunk. Ezentúl nem így lesz, nem fogtok engem látni, de én veletek leszek, és veletek maradok. És ezért a küldetésnek, az elhivatásnak nincsen vége, hanem indulni kell tovább, és majd én a lelkem által megtanítalak benneteket, és vezetlek benneteket. Vegyetek lelket. Majd lesz ennek a lélek kitöltekezésnek egy látványosabb időpontja pünköstkor, amikor majd kísérik a Szentlélek eljövetelét mennyei jelenségek is, de most Jézus valamiféle előjelét adja a tanítványoknak, akkor a majdan bekövetkező eseménynek. És valamit érzékeltet is velük. Ti már most, amíg én itt vagyok a földön, sem fogtok engem mindig látni. De ettől függetlenül lelkemet én veletek vagyok. Ha ez nem így lett volna, nem is értenénk a következő verseket, amelyek arról számolnak be, hogy Tamás nem volt ott, amikor Jézus eljött, és elkezdett kétségeskedni. Aztán legközelebb, amikor Tamás is együtt volt a tanítványokkal, akkor újra megjelent Jézus. És fölidézte Tamás szavait, amelyeket akkor mondott, amikor ő úgy gondolta, hogy Jézus nincs jelen. És azt mondta Tamásnak, Tamás, te a sebek helyébe akartad dugni a kezedet, az oldalamba akartad dugni az ujjadat, gyere, tedd meg, Tamás! Mert én tudom, hogy mit beszéltél. Miért? Mert én a lelkem által itt voltam. Nem láttál testileg, de én itt voltam. Drága testvérek, erre is szüksége van a tanítványnak. Hogy megértse azt, hogy a küldetés, az elhívás, az mindig tovább tart annál, mint amit mi gondolunk. Egészen a halálunkig tart, ami mennyei elhívásunk. És hogy megértsük azt is, meg kellett értenie akkor is a tanítványoknak, hogy Jézus mindig velük van, akkor is, ha nem látjuk. Akkor is, ha nem látjuk. Hogy Jézus nem lehet sehonnan kizárni. Amikor elvittek sorkatonának 1987-ben, akkor beszélgettem egy lelki testvérrel, néhány hónap eltelte utána, és mondtam neki, hogy nehezen viselem a dolgot, nem elsősorban azt, hogy ottan katonáskodni kell, hanem hát azt, hogy minden héten legalább egy napot politikailag fényesítik a tudásunkat, másfelől pedig azt, hogy gyakorlatilag be vagyunk zárva. Olyan kerítésekkel vettek bennünket körül, és nem lehet kimenni. És mondtam, hogy mennyire hiányzik az, hogy gyülekezet legyen, hogy templom legyen, hogy ige hirdetést halljak. És akkor azt mondta ez a lelki testvérem nekem, hogy Álmos, ne felejtkezz el egy dologról. Lehet, hogy őrség van a laktanya körül, te is szoktál ott állni őrségbe, lehet, hogy magas betonkerítés veszi körül szöges dróttal a tetején, de Jézust nem lehet kizárni. És ha te összeteszed a kezedet, és leülsz, akkor Jézus ott van veled. És ez egy nagyon egyszerű dolog volt, de nekem akkor nagyon sokat jelentett, és megértettem ebből azt, hogy valóban Jézus mindig velem van az ő lelke által. Ő mindig velem van a lelke által, és ha nem tehetem meg éppen azt, hogy az ő házában legyek, hogy együtt legyek azzal a gyülekezettel, akiket szeretek, akkor Jézus eljön. Jézus akkor sem maradt tőlem távol, hanem ott van. Mert azt mondta, én ezentúl veletek vagyok. Rájuk lehet, és azt mondta, vegyetek lelket, mert van folytatás, és ez a folytatás is hozzám kötött. Miközben Jézus békességet ad a mi szívünkbe a húsvéti evangélium által, és örömöt, fölemel ennek a világnak minden hiába valósága fölé, azt mondja nektek is, és nekem is, hogy van folytatás, nincs megállás. A dolog nem ért ott véget, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, és ők örvendeztek. És a dolog nem ér ott véget, hogy valaki megtér. Mert Jézus arra hív el, hogy tanúi legyünk ebben a világban, és azt mondja, indulni kell tovább, de ne félj, én veled leszek. És aztán jön egy harmadik dolog, amiről ez az ige beszámol, ez pedig az, hogy Jézus egy nagyon érdekes dolgot mond a tanítványoknak, azoknak, akik ott ülnek, akiknek megbocsájtjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Hát a legtöbb ember ettől az ige szakasztól egy kicsit megrémül, és ha így az elolvasás alapján értelmezzük, akkor azt gondolom, hogy még a Krisztus követők is meg kell, hogy rémüljenek az első olvasatra. De nem szabad ezt az igét kiszakítanunk a Biblia világából. Mert ha első olvasatra föl akarjuk fogni, akkor úgy tűnik, hogy Jézus nekünk adott valami isteni hatalmat. Akinek megbocsátjátok a bűneit, meg lesz bocsájtva, akiét nem, annak nem. Jaj lenne nekünk, testvérek, ha ez így lenne. Jaj lenne nekünk, ha ez így lenne. Mondjátok ti, hány ember társatokat kárhoztattátok volna már el, mert nem bocsájtjátok meg a bűneit? Vagy én, hány ember társamat küldtem volna már kárhozatra azzal, hogy nem tudok neki megbocsájtani? Vagy hány olyat üdvözíthettünk volna azzal, hogy mi nagyvonalúan megbocsájtunk, aki esetleg nem szereti az Urat, akinek nem élete és nem szíve az Isten. Miről is lehet itt szó? Testvérek, semmiképpen nem arról van szó, hogy Isten megbocsájt azért valakinek, mert mi megbocsájtunk. Ezt félre ne értsük. Mi lehetünk nagyvonalúak és megbocsájthatunk embertársainknak, de ez nem jelenti számukra azt, hogy Isten is feloldozza őket automatikusan. Azt sem jelenti, hogy Isten esetleg visszatartja valakitől a bűnbocsánatot, akinek mi nem tudunk megbocsájtani. Van az úgy, hogy valaki elrendezi Istennel a dolgát, a bűnét, bocsánatot kér a másiktól, de a másik nem tud neki megbocsájtani. Ez nem azt jelenti, hogy akkor Isten sem bocsájt meg neki. Azt gondolom, hogy meg kell értenünk, hogy a Biblia szerint Isten Jézus Krisztusért bocsájt meg. A bűnbocsánat elválaszthatatlan Jézus Krisztustól. Ő volt az áldozat, ő hordta a mi bűneinknek a büntetését, ezért az ő személyét a bűnbocsánat kérdéséből nem hagyhatjuk ki. Ha pedig Isten Jézus Krisztusért bocsájt meg, akkor nekünk ezt kell hirdetnünk. Ezt az evangéliumot, azaz örömhírt hirdetjük az embereknek, hogy noha mi az Istent sértjük a bűneinkkel, és az Isten haragja joggal van rajtunk, Isten mégis Jézus Krisztusért megbocsájt. Ha valaki ezt az evangéliumot elhiszi, és hittel megragadja, akkor hirdetjük az ilyen embereknek a bűnbocsánatot. Hirdetjük nekik azt, hogy az Atya Jézus Krisztusért neked, nektek megbocsájtott. Kiknek? Akik elhiszik ezt az evangéliumot. Hogy Isten Jézus Krisztus áldozatáért nekem megbocsájt. Ha valaki nem hiszi el ezt, hogy Isten Jézus Krisztusért bocsájt meg nekem, ha valaki ezt nem hiszi, akkor azoknak azt kell, hogy hirdessük, hogy kárhozatban vagytok. Ha valaki úgy gondolja, hogy ki tudja még emelni a mocsárból magát, a fülénél, a hajánál fogva, és nem akarja Jézus Krisztust, akkor nem tudunk mást hirdetni számára, csak azt, hogy te egyelőre a kárhozatban vagy, és küszködhetsz, okoskodhatsz, de te egyelőre a bűneid kárhozatát viseled. Ha valaki elhiszi, és így kéri Jézus Krisztustól a bűnei bocsánatát, azt az ember pedig az evangélium által feloldozzuk, de nem szeretem ezt a szót, hogy feloldozzuk, mert Isten oldozza föl, mi egészen egyszerűen megbátorítjuk őt azzal, hogy Isten neked Jézus Krisztusért megbocsájtott. Jézus ezt ígéri a tanítványoknak, és ezt mondja a tanítványainak, hogy ti az én lelkem által erre világosságot kaptok, és felhatalmazást kaptok, hirdessétek az evangéliumot, és ha valaki elhiszi az evangéliumot, akkor mondjátok meg neki, hogy megbocsájtattak a te bűneid. Jézus milyen sokszor mondta ezt az ő szolgálata alatt. Megbocsájtattak a te bűneid. Ezt az emberek nem látták, nem tudták lemérni, hogy ez így van-e, de az, akinek mondta Jézus, az mindig tudta, hogy ez micsoda érték, és annak a szíve megtelt örömmel, és Isten Jézus Krisztus által ezt a jogot adja az ő tanítványainak, hogy hirdessétek a megtérő embereknek azt, hogy megbocsájtattak a bűneik, hogy szabadok. És szeretném ezt hirdetni mindannyiótoknak, akik hittel megvalljátok a bűneiteket Jézus Krisztus előtt. Hogy ezt megteszitek, akkor szabadok vagytok. De azt is el kell mondanom, ha nem Jézus Krisztus által jöttök az Atyához, akkor az Isten ítélete van rajtatok. És itt nincs kertelés. Itt nincsenek arany közép utak, mert van egy szoros kapu és egy keskeny út. És ha valaki azon a szoros kapun nem lép be, ami Jézus Krisztus, akkor nem mehet az Atyához. Ezt a kis szoros kaput nem lehet kikerülni, nem lehet átmászni, nem lehet valamilyen módon a kerítésen máshol bejutni. A mennybe ez az egyetlen egy kapu vezet. De hirdetem nektek, aki átment rajta, annak a bűnei meg vannak bocsájtva. Úgy, ahogy Jézus megbocsájtott a tanítványoknak, és ahogyan ő fölemelte a tanítványokat, és tanúivá tette őket szerte ezen a világon, úgy akar titeket is, és engem is fölemelni, és tanúvá tenni. Onnan indultunk el, hogy a tanítványok behúzódva, csendesen, félelmek között, kivárásos taktikával várakoznak, és Jézus ezt a dolgot nem hagyja annyiban. Jézus ma sem hagyja annyiban, hogy az ő népe valahol háttérben meghúzódva, csendben ücsörögjön, hanem eljön hozzád és hozzám, békességet hirdet neked, fölemel, mennyei békességet kínál, örömmel együtt. Azt mondja, hogy én küldelek téged, van folytatás, ne vonulj félre, ne húzódj háttérbe, van folytatás, és azt mondja, megmondom azt is, hogy mit hirdessél. Hirdesd az evangéliumot, és hirdesd a megtérőknek azt, hogy szabaddá lettek. Hát ez az, amire körülöttünk annyian vágynak, az igazi szabadság. Jézus azt mondja, hogy hirdessük ezt. Azt, ami őhozzá kötött és nála van. Gyertek, adjuk neki oda a mi szívünket, életünket, erre a küldetésre és erre a szolgálatra. Amen. Kedves testvérek, a 397. számú dicséretünk első versét énekeljük most. A 397. számú dicséretünk első versét, amely így kezdődik, Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.
Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel. Mert nem hagyasz ki népeket teremtett, senkit sem ében bűnben veszni el. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd a szabadító elközelgetett.
Gyertek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, hisszük, hogy szent lelked által ma is jelen vagy közöttünk, és te vagy az, aki megszólítasz bennünket, és hirdeted nekünk azt a mennyei békességet, harmóniát, amire mindannyian vágyunk, amit talán szeretnénk elérni, de még sohasem volt a miénk, vagy amelyet elveszítettünk egy ideje. Köszönjük, hogy te ezzel jössz most hozzánk, és ezt hirdeted nekünk, hogy örömünk teljes legyen. Dicsőítünk téged arra azért, mert emlékeztetsz bennünket arra, hogy van küldetésünk ebben a világban. Hogy arra hívtál el bennünket, hogy mindenkor veled legyünk, és nyomdokaidban járjunk. Köszönjük, hogy te végzed a magad munkáját emberi szívekben, végzed a munkádat mindenféle társadalomban, és végezni akarod a munkádat itt Békás megyeren is. És azt szeretnéd, hogy mi a követőid legyünk ebben a munkában és eszközeid. Köszönjük te neked, hogy erre méltatsz bennünket, és most bátorítasz bennünket egyen-egyenként mindannyiunkat arra, hogy szent lelked által velünk vagy. Köszönjük te neked, hogy örömüzenetet bízol ránk, hogy hirdessük ennek a világnak mindazt, amit ez a világ keres körülöttünk. Köszönjük, hogy evangélium az, amit mi hirdethetünk. Segíts meg bennünket, hogy hadd tudjuk ezt jó szívvel és teljes odaadással hirdetni mindazoknak, akik körülöttünk vannak. Hadd legyünk a te jó hírvivői családjainkban, szeretteink körében, szomszédságunkban. Kérünk add, hogy el ne vesszen a mi örömünk és békességünk, hanem hadd legyen lelked által a miénk. Hadd hirdessük minden megtérőnek azt az örömüzenetet, hogy Jézus Krisztus, te érted, az Atya megbocsájt, hogy van új élet, van új kezdet, hogy van feltámadás és van örök élet. Ennek a bizonyságát munkáld ki mindannyiunk szívébe, és segíts meg bennünket, hogy ezt az örömöt, amit kimunkálsz a mi szívünkbe, készek legyünk tovább adni. Így áld és szenteld meg a mi további ünneplésünket, családjainkban való együttlétünket, légy velünk, erősíts meg egyen-egyenként mindannyiunkat. Amen. Mondjuk el közösen és fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy következő gyülekezeti alkalmunk jövő vasárnap 9:30 istentisztelet lesz, és az istentisztelettel párhuzamosan a megszokott helyeken gyermek istentiszteleteket is tartunk. Szeretettel kérem ezen a mai napon is a testvérektől azt, hogyha rendelkezhetünk, mert rendelkezhetünk, ha még nem készítettük el az adóbevallásunkat, levont adónk 1+1%-ával, akkor rendeljük ezt egyházunk, a református egyház, valamint egy gyülekezet alapítványa, a békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára. Hirdetem, hogy iratterjesztésünkben keresztjén irodalmat tudunk vásárolni, amelyek segítenek bennünket a Biblia még jobb megismerésében, és meg is rendelhetünk itt különböző könyveket. Köszönetet mondunk a mai napon is a testvérek felé mindenféle adományért, amelyel gyülekezeti életünket támogatták a testvérek az elmúlt időszakban, legyenek azok pénzbeli adományok, legyenek anyagi, más természetű adományok, munka vagy imádság. Köszönjük mindazoknak, akik ide gondolnak erre a közösségre. Kívánunk a testvéreknek a továbbiakban is áldott találkozásokat családtagokkal, áldott ünneplést, megemlékezést, ami feltámadott Úr Jézus Krisztusunkról. Hirdetem a testvéreknek, ahogyan azt látják is, hogy az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívunk és várunk ide minden testvérünket a megterített asztal köré. Az úrvacsoraosztásban segítségünkre lesz Tar Zoltán, negyed évfolyamos teológus hallgató testvérünk, gyülekezetünk tagja. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Isten tiszteletünk eme részét egy énekkel zárjuk, a már énekelt 397. számú dicséretünknek. Énekeljük most a második és harmadik versét. A 397. számú dicséretünk második verse így kezdődik, lásd millióknak lelke megkötözve.
Lásd millióknak lelke megkötözve, rabláncként hordoz sötét bűnöket. Nincs kitől hallja megváltón keresztje, még gazdag élet kutya lett neked. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd a szabadító elközelgetett. mond minden népnek, elveszett Johanért, mit tett a pásztor csoda szerelem. Földig hajolt, akárhozott világért, s meghalt a lant, hogy élhess odafenn. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd a szabadi